Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, kezdjük Isten tiszteletünket az ő dicsőítésével és magasztalásával, a mi Urunknak énekeljük a 662. számú dicséretnek az első és a második verseit fennállva. A 662. dicséret első és második verseit énekeljük. És közben presbiter testvérünktől hátul kérek egy kis segítséget a hely megtalálásához. Magasztallak én téged! Helyünket elfoglalva a 756. számú dicséret éneklésével folytassuk az Isten tiszteletet. A 756. számú dicséret még a húsvéti ünnepkörre visz vissza bennünket, húsvétnak a örömére és a húsvétnak a gondolataira, illetve nyilván a nagypénteknek. Így kezdődik, áll a Krisztus szent keresztje, mind az öt versét énekeljük.
Thank you.
Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit hallgassuk meg.
37. kérdés. Mit értesz azon, hogy szenvedett? Azt, hogy földi életének egész idejében, különösen annak végén, testében, lelkében elhordozta Istennek az egész emberiség bűne elleni haragját, hogy szenvedésével, mint egyetlen engesztelő áldozattal testünket, lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és Isten kegyelmét, az igazságot és az örök életet elnyerje nekünk. 38. kérdés. Miért szenvedett Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy ártatlan létére világi bíró ítélje el, és ezáltal megmentsen minket Isten szigorú ítéletétől, amely mindannyiunkra várt volna. 39. kérdés. Nagyobb dolog-e az, hogy megfeszítették, mintha más halálnemmel halt volna meg? Nagyobb, mert ezt tesz bizonyossá afelől, hogy ő magára vette azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt. A kereszt halált ugyanis Isten megátkozta.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, az első rész, első 7 verséből. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet profétái által a szent iratokban előre megígért, az ő fiáról, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a szentség lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Jézus Krisztus, a mi Urunk, általa kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szentjeinek, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, feleljünk imádságban az ő megszólító szavára. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által, eljöttünk, hogy imádjunk téged. Eljöttünk, hogy dicsőítsük a te szent nevedet. Eljöttünk, választottak, akiket te hívtál el az örök életre, akiket kiválasztottál minden időknek előtte, és a kereszt haláloddal megerősítettél bennünket, megváltottál, hogy a tieid legyünk. Urunk, köszönjük, hogy már most megélhatjuk ezt a veled való közösséget a választottak a közösségében, az egyházban. Urunk, hálát adunk neked, amiért te tartasz meg, te adsz erőt, te vagy az, aki hordozod az életünket. Köszönjük neked a te igédet, amelyet kijelentettél, amelyet megőriztél, és amelyet hozzánk eljuttattál a te szereteteddel. Köszönjük, hogy ezt az üzenetet szent lelked erejével érthetjük, és nem csak érthetjük, hanem elfogadhatjuk azt is, amikor engedelmességre hív bennünket. Urunk, hadd örvendezzünk így most mindenkivel, aki a te választottad, aki hozzád tartozik, aki a te nevedet segítségül hívja. Megvalljuk előtted, mennyei atyánk, a mi bűneinket, vétkeinket, hiányosságainkat. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy olyan sokszor és sokféleképpen éltünk, de nem a te akaratod szerint, amikor nem rólad szólt az életünk, hanem magunkról, a magunk elképzeléseiről, arról, amit úgy gondoltunk, hogy helyes, és nem ahhoz igazítottuk a lépteinket, amit te kijelentettél. Urunk, köszönjük, hogy mégsem vetettél el minket, hanem az öröktől fogva való kiválasztás által újra és újra hívsz, hogy az igédben erősödjünk meg, és a te utadat járjuk. Ilyen hívogatás minden nap, minden megszólítás, és ilyen kegyelem minden vasárnap is, amikor a te nevedben lehetünk együtt, és a te igédre figyelhetünk. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az Isten tiszteletünket, Jézus Krisztusért hallgass meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 42. Zsoltár első versét fogjuk énekelni, és közben szeretettel várjuk a gyerekisten tiszteletre a gyerekeket, akik még annyira nem ismerik a dolgokat, talán, vagy a gyerekek nem bejáratosak, nekik pedig ajánljuk, hogy az egyik szülő kísérje el, hogy egyszerűbb legyen. Azon az ajtón az ének kezdetekor lehet majd a gyülekezeti terembe elmenni. Az énekünk így kezdődik, mint a szép híves patakra. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most Pál apostolnak rómaiakhoz írott leveléből az első rész 7. versét olvasom újra. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szentjeinek, kegyelem nektek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Hát ha valaki nem tudta volna, akkor most megtudta, és újra felismerte, hogy az a köszöntés, amivel általában kezdeni szoktuk az Isten tiszteletet, én szinte mindig ezzel, innen származik. Azért apostoli köszöntés, mert az apostoli levelek elején találkozunk, és ebben a formában itt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Egy levélnek a bevezetőjét olvastuk, és ebben a bevezetőben, a bevezetőnek a végén, a címzés, meg az üdvözlésnek a végén hangzik el ez a köszöntés. Azt gondolom egyébként, hogy ez nyilván az apostoli köszöntés nem csak azóta vált általánossá a keresztény közösségben, hanem azt gondolom, hogy már akkor is egy olyan köszöntés volt, ami nem lepte meg a római gyülekezetet. Kedves testvérek, egy új bibliai könyv olvasását kezdtük meg ezzel a mai vasárnappal, és ennek a legelejét, a rómaiakhoz írott levelet. A János evangéliuma azzal fejeződik be, amivel minden evangélium befejeződik, hogy Jézus meghal a kereszten a mi bűneinkért, és feltámad a mi örök életünkért. A húsvétkor, ugye az ének is még ide kacsintott egy kicsit vissza ebbe a gondolatsorba, ami után Jézus megjelenik a tanítványoknak, és utána, 40 nap utána mennybe megy, majd pedig kitöltetik a Szentlélek, itt a pünkösdi történet van előttünk, és aztán pedig létrejön az első gyülekezet Jeruzsálemben. És azután pedig még több gyülekezet jön létre, ahol tovább adják azt a tanítást, azokat a történeteket, azt a hitvallást, amit megismertek egymásnak, és így, így terjed el az evangélium. Később pedig nyilván majd írásba is foglalják mindezeket. Érdekes egyébként, csak egy kicsit álljunk meg, hogy amíg az evangéliumok írásba foglalása időt vesz igénybe, mert ugye nem úgy volt, hogy ott helyszíni tudósításba lejegyzetelték, vagy hát legalábbis nem tudunk róla, addig az apostoli levelek sitty-sutty elkészültek. Hát ez azért nem egészen így van, de majdnem. Már a 40-es évek végén akár a Tesszalonika beli gyülekezetnek, ma Szaloniki a neve, már Pál írt egy levelet. 48-50, hát ezen vitatkoznak ezen a néhány éven, de ez most részletkérdés. És az evangéliumok pedig először szóban lettek továbbadva, és aztán pedig az evangélisták ugye írásba is foglalták ezeket, és így ismertük meg. Létrejönnek ezek a gyülekezetek, és elindul a páli misszió, és ez a misszió ugye az apostolok cselekedetéről írott könyv írja le, hogy három ilyen missziói út van. Azt gondolják, akik ezzel foglalkoznak, hogy nagyjából a harmadiknak a vége felé, akkortájt írja meg Pál a rómaiakhoz ezt a levelet. A legtöbb levél úgy keletkezik, hogy ott jár Pál, eljön, hát többnyire vagy sokszor elzavarják, meg akarják ölni, ugye a zsinagógákba megy, ott van, aki hisz Jézusban, van, aki nem hisz Jézusban, akik nem hisznek, általában ellene fordulnak, de valahogy a kapcsolatot kell tartani azzal az új közösséggel, ami létrejött, és így születnek a levelek. Egy részük saját maga által alapított gyülekezet, amikkel Pál levelezik, ismeri az ottaniakat, tudja, hogy kiket bízott meg, jönnek a hírek és jönnek a válaszok. A Róma nem ilyen. A római gyülekezetet nem Pál alapította. Nem tudjuk igazából, hogy ki alapította a római gyülekezetet, egyszerűen csak azt tudjuk, hogy van, azt tudjuk, hogy létezik. Nagy valószínűséggel már a pünkösdi történet után, akik ott megtértek és megkeresztelkedtek, hogy egy nagy ünnep volt, nem a mi ünnepünk, tehát nem egy keresztény ünnep, egy zsidó ünnepre gyűltek össze pünköstkor, azok, akik elfogadták Krisztust, azok mentek vissza és keresték egymásnak a társaságát. És akik Rómából érkeztek, és később oda mentek, de azért ott is volt egy ilyen központba vándorlás. Hát nem tudom, hogyha megkérdezném itt, hogy először, hogy ki az, aki nem Budapesten született, olyanok is lennének, és ki az, akinek a szülei nem Budapesten születtek, hát azt hiszem, hogy a gyülekezet többsége így van, ez egy főváros, ide érkeznek az emberek, és máshonnan érkeznek, egy nagyváros, nagyobb lehetőségekkel, hát valahogy így volt Róma is. Hát Róma volt a központ, talán a legnagyobb város a római birodalomban, és hát ez vonzotta azokat, akik mozdulni akartak, vagy ebbe az irányba léptek. És keresték egymás társaságát, és létrejött ott egy gyülekezet. Azt mondják, hogy volt egy érdekes helyzet, hogy talán ilyen 48-49 körül kizavarták a zsidókat, elzavarták Rómából. Azt feltételezik, hogy köztük ilyen felfordulás volt, egymásnak estek, és a mostani gondolkodás szerint talán egy Krestos vagy valami hasonló nevű emberen vitatkoztak, vagy ez volt a vita tárgya. Lehet, hogy rosszul értették, és Krisztusról van szó, és hogy lehet, hogy már akkor ott is egy ilyen vita alakult ki a zsidók között. Aztán őket visszaengedték később, de így el kellett hagyniuk a keresztyénné lett zsidóknak is Rómát, és lehet, hogy maga a probléma, a feszültség ebből alakulhatott, hiszen eltelt néhány év úgy, hogy csak pogány keresztyének maradhattak ott abban a közösségben. És a zsidó keresztjének később tértek vissza, amikor a zsidókat visszaengedték, akkor egyébként ez, hogy most zsidó keresztjén, meg zsidó, ugyan a vita megvolt, de a rómaiak számára akkor abban a pillanatban ez még nem volt egyértelmű, hogy akkor azok most kicsodák is, és onnan eredeztethető például az a vita, ami miatt Pál ír a rómaiakhoz. Másrészt azért is ír ide, ahol ő nem járt még, mert szeretne eljutni Rómába. De nem azért menne Rómába elsősorban, hogy megnézze a nevezetességeket, hát turizmus már akkor is volt, hanem először is ugye, találkozni akar az ottani testvérekkel, másrészt pedig ugye a nagy álom, hogy majd az lesz a bázis, és onnan megy nyugatra, Hispániába. Abban az időben ugyanis a kereszténységnek a központja nem nyugaton volt, hanem keleten. Ott volt a központja a Közel-Keleten, ott volt a központja Kis-Ázsiában, Görögországban. A gyülekezeteknek, hát most nem számoltam össze, de szerintem 80% fölött volt ott a súlya, vagy még ennél is több, és még kevésbé nyugaton. Aztán nyilván a történelemben ez változik, és Pál szeretné, hogyha mások is megismernék az evangéliumot. Így születik a rómaiakhoz írott levél. Itt a címzést látjuk, a címzést és az elejét, a levélnek az elejét, ahol Pál egyrészt bemutatkozik, aztán beszél arról, hogy milyen küldetésben van, beszél arról, hogy Jézus mit jelent Jézus, milyen módon jelent meg, és mit jelent mindez, és hogy mi az ő küldetése. Úgy mutatja be magát, mint Krisztus Jézusnak a szolgáját, mint elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse az evangéliumát. Pál nem egy ilyen önkéntes jelentkező volt, tehát ő nem gondolta, hogy na én megyek, küldjél engem, hanem hát őt megfogták és küldték. Ugye ez a damaszkuszi út, nem volt másik lehetőség. Jézussal találkozott, és Jézus eldöntötte, hogy ezentúl Pál az övé lesz. Egyébként ez így volt velünk is, akárhogy is éltük meg, hogy Jézus eldöntötte, hogy te most az enyém leszel, most már hozzám tartozol, most már nekem fogsz engedelmeskedni. Lehet, hogy rugdalóztunk, meg nem tetszett, meg tiltakoztunk, meg futottunk még néhány kört, de végül mégiscsak az lett, amit ő elgondolt, és amit ő akart. És így választja ki Pált, és úgy mondja magát, mint Krisztus Jézusnak a szolgája. Nagyon érdekes, hogy itt ezt a kifejezést használja, hogy ő Krisztus Jézusnak a szolgája. Ugye rögtön a pozíciókat is elmondja, Krisztus az Úr, én meg az ő szolgája vagyok. Én neki szolgálok. Ugye ez is egy fontos üzenet, hogy ő alárendelt szerepben van, ő neki az a dolga, hogy amit rábíztak, azt adja tovább. Elhívott apostol, akit Isten kiválasztott. Isten döntése, az ő akarata volt, hogy ő ezt a feladatot végezze. Isten választotta ki. És a cél az, hogy hirdesse az evangéliumát. Az övéit Isten választja ki. Jézus mondta, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, mondta a tanítványoknak, és ugyanezt ismétli meg Pál a maga életére nézve, aki ugyan tudomásunk szerint nem látta a földi Jézust, nem találkozott vele, hanem a feltámadott és mennyben levő Jézus szólította őt meg, akkor, amikor hívővé lett. Őt Isten kiválasztotta, és a kiválasztásnak a feladata pedig az, hogy hirdesse az evangéliumot. Ugye akkor, amikor Jézus elbúcsúzik a tanítványaitól, lényegében ezt bízza rájuk, hirdessék az evangéliumot. Mondják el, adják tovább. Tegyenek tanítvánnyá, és aki megtér, kereszteljék meg, vagyis az csatlakozzon a hívők közösségéhez. A hit ezzel jár. Ez az útja a hitnek, hogy oda tartozunk az ő népe tagjai közé. Össze is foglalja azt, amit ő tud, azt, amit ő kapott, mégpedig két részletben foglalja össze Jézusról. Egyrészt, hogy Jézus test szerint Dávid utódaitól származott, ugye itt nem mondtam, de itt van előtte, hogy amint a szent iratokban meg van írva. Tehát, hogy alapvetően a római gyülekezet nagy része is zsidókból, prozelitákból, istenfélő pogányokból állhatott, vagyis olyanokból, akik volt valami közük az ószövetségi kijelentéshez, innen-onnan, amonnan hallották, vagy tanulták, és nekik ez egy fontos dolog volt megerősíteni, hogy Jézus a megígért messiás. Az, akit Isten előre megígért, és előre megmondta, hogy hogyan fognak történni a dolgok. Ugye, ahogy olvastuk János evangéliumában is, többször is hangzik, hogy beteljesedjék az, hogy úgy legyen, ahogy meg van írva. Többször is találkoztunk ezzel a fordulattal, ezzel a megjegyzéssel. Szóval Isten eredeti tervei, amit kijelentett, amit fel kellett, fel lehetett ismerni Jézusnak a munkásságában, ott vannak az iratokban előre megígérve. Itt az Ószövetség az iratok. Mégpedig az, hogy Dávid utódja, ő test szerint Dávid utódja. Így kezdődik az evangélium, a Máté is, Márk is, hogy Jézus Dávid fia. Dávidnak az utódja. Dávid egy központi szereplője, hát sok központi szereplője van az Ószövetségnek, de az egyik nagyon fontos központi szereplője, akinek a nevéhez maga a királyság, az Isten szerint való királyságnak a művelése és az Isten szerint való királyságnak a vezetése kapcsolódik. Bár ugye Dávid tele van hibákkal, bűnöket követel, sokszor kell újra és újra Isten előtt megállnia emiatt, és bűnbánatot tartani, nem tökéletes, tehát ugye azt talán biztosan tudjuk, hogy a bibliai alakok nem mitikus alakok, nem olyanok, akik semmit nem csinálnak rosszul, hanem eléggé botladozó, sokszor eltévejedő bűnöket is elkövetők, csak ugye ott a jobbak azok, akik ezt meg is tudják bánni, és tudják Isten akarata szerint alakítani, formálni az életüket ezek után is. Szóval itt van ez a Dávid, és Dávid utódjának tartják Jézust, hát ugye amikor Jézus megszületik, be kell teljesednie, hogy a Betlehemben születik. És ezért Isten úgy rendezi, hogy a császár bár mit sem tud róla, elrendel egy összeírást, hogy mindenki oda menjen, ahonnan származik, és így kerülnek Betlehembe, ismerjük a karácsonyi történetet, Mária és József, és így ott születik meg az ígéret szerint az Úr Jézus, mint kisgyermek, úgy jön el. Dávid utódaitól származik, ő a megígért messiás, de nem csak földi szempontból, hanem úgy is, mint a Isten hatalmas fia. És azt mondja, hogy a szentség lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. A központ az a feltámadás. A feltámadás az, ami megváltoztatott mindent az addigiekhoz képest. Mi is egy kicsit itt vagyunk, hát a következő héten a húsvéthoz képest a feltámadás után, és a középpontba a feltámadást teszi, a feltámadás lesz a legfontosabb üzenet. Mindig ez a legfontosabb üzenet, vagy a legfontosabb üzenetek egyike. Minden vasárnap azért jövünk össze, Isten népe, mert Jézus vasárnap támad fel. És mi mindig ezt ünnepeljük. Húsvét vasárnap is, és minden vasárnap erre emlékezünk. Hiszen ebből van a hitnek az áradása. A feltámadás, a feltámadott Krisztussal való találkozásból, és ebben a reménységben van a keresztény hitnek a központja, és ez az, amiből táplálkozik. Isten hatalmas fiának bizonyult. Itt azért egy kis dogmatikai kitekintést is végezzünk el. Tehát nem arról van szó, hogy nem volt Isten hatalmas fia, csak azért lett, mert ő mindig is az volt, azt mondja, annak bizonyult, szóval, hogy előttünk is nyilvánvalóvá lett. Mindenki számára nyilvánvalóvá lett. Az, ami egyébként is egyértelmű volt, hogy Jézus öröktől fogva létezik, mint a Szent Háromság második személye, mint Fiúisten, csak a különbség az, hogy akkor, amikor karácsony volt, vagy karácsonyra emlékezünk, akkor emberként jött el ebbe a világba. És előttünk bizonyult hatalmas, és közben Isten is maradt, azért ne felejtsük el, hatalmas, Isten hatalmas fiának bizonyult, fiúnak, és ő a mi Urunk. Jézusról mondja el először, és mert hogy ugye az ő feladata, hogy hirdesse az evangéliumot, és ez az evangélium. Ez az evangélium, összefoglalja. Az az evangélium, hogy amit Isten megígért a megváltásról, amit Isten megígért a bűnöktől való szabadítástól, amit Isten megígért a zsidóknak az ő messiásukként, azt meg is tette, megcselekedte az írások szerint, testben is onnan származik, és egyébként pedig a Szentlélek által, pedig a feltámadásban, pedig Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez az evangélium, amiről Pál beszél. Ez az, amit el kell mondania, ez az, amit hirdet, ez az, amit mindenkinek oda akar adni. Ez a legfontosabb dolog ebben a küldetésben. És aztán utána megint a maga életéről, feladatáról beszél, hogy általa kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népeket. Megvan, hogy hogyan indul, megvan, hogy Jézustól származik, kicsoda ez a megváltó, és mi a feladata Pálnak, mégpedig az a feladata, hogy, és nem csak neki, hanem itt már többes számban beszél, mindenkinek, aki ezt őt követi, hogy hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Így foglalja össze az üzenetet, hitre. Itt a hit, nyilván ne értsük félre, nem arról van szó, hogy higgyenek Istenben, hanem arról van szó, hogy Jézus Krisztusban higgyenek. Tehát a Bibliában a hit az nem egyszerűen csak létezik Isten, nem létezik Isten, valamiféle gondolkodás. Az Ószövetségben az a kérdés, hogy ki az Isten, hogy van-e másik Isten, mint az Úr? Nincs, ez az üzenet, nincs másik Isten, a többi csak bálvány, és erre rájön Izrael is, a proféták rámutatnak, hogy nincsen másik Isten, csak ez az egyetlen Isten van, és aki nem ezt követi, az bálványokat imád. Ember kész csinálta bálványokat. És az Új Szövetségben pedig egyértelműsíti, hogy azok, akik Istent követik, azoknak Krisztusban kell hinniük, a megváltóban, aki eleget tett a mi bűneinkért, aki helyettünk megkapta a büntetést, ami a mi életünkért járt, abban a mi bűnös életünkért járna nekünk, abban a megváltóban, aki örök életet adott nekünk. Nekünk benne kell hinnünk. Ez a hit. Erről a hitről beszél. Tehát ne keverjük össze a magunk csinálta bálványistenekkel. Nem ilyen. Nincsen ilyen. Ez a hit. Ez az, amiről beszél, ez az, amit el akar mondani mindenkinek. Apostolságot, vagyis küldetést kaptunk. Ez megint egy nagy kérdés, hogy vajon kinek a dolga az evangélium hirdetése. Ugye azt látjuk a Bibliában, és itt most egy kicsit lépjünk a mi részünkhöz, mert ugye nagyon fontos az, amit Jézus tett, de hát közben egy következő korszakba léptünk át, a Jézus munkálkodása utáni korszakba, ez pedig az apostoli korszak, ez a mi korszakunk, az egyháznak a korszaka. Amikor hirdetjük az evangéliumot, de mi már az Úr Jézust hirdetjük, és mi ezt adjuk tovább. És ebben benne van az apostolság, ennek a továbbadása. De hogy hogyan történik ez? Hogyan valósult meg? Azt látom, hogy két módja van ennek a Bibliában. Az egyik az, amit Pál apostol szemléltet. Elmegy, hirdeti az evangéliumot, és akik elfogadják, akik megtérnek, azok egy közösséget hoznak létre, ma úgy mondanánk, hogy egyház községet, de hát a Biblia nem így fogalmaz, létrejön egy gyülekezet, ahová ők tartoznak, akár kicsi, akár nagy, hát eleinte nem olyan nagyok ezek a közösségek. És a következő lépés, a következő fokozat, hogy ott van ez a közösség, egy nagyvárosban 40, 50, 60, nem tudom hány ember, és akkor ők elkezdik megélni a hitüket, és hirdetik az evangéliumot, ott, ahol vannak, ott tesznek bizonyságot. És azok, akik ott vannak a körülöttük, azok meghallják, valami érdekes, van, akinek felkelti az érdeklődését, van, akinek Isten munkálkodik az életében, és oda találnak. És így növekednek a gyülekezetek. Tehát az egyik az, amikor van egy konkrét missziós projekt, egy feladat, hogy létrehozni egy közösséget, a következő lépés pedig a közösségben benne élni, és ott megélni a hitet, ismerni az Urat, követni őt, és vele együtt, és a testvérekkel együtt dicsőíteni az Istent. Mi most itt mondjuk, ebben a második fokozatban vagyunk. Hiszen nem arról szól a történet, hogy most elindulunk és létrehozunk még 10 új gyülekezetet, az Isten szent lelke arra indít bennünket, ne fogjuk vissza magunkat, de igazából ugye ez így folytatódik tovább, missziós tevékenység után. Vagyis ez az apostolság és ez a hirdetés és a népeknek való bizonyságtétel így történik. Úgy történik, hogy én elfogadom azt, hogy Istennek engedelmes akarok lenni, elfogadom azt, hogy az ő neki akarom alárendelni magamat, elfogadom azt, hogy én az ő szolgája vagyok, elfogadom azt, hogy Isten mindent nekem adott, és igyekszem az ő dicsőségére élni. És újra, ne felejtsük el, az igyekszem, ez nagyon fontos, hogy meg tudjuk erősíteni a mi hitünket, hiszen a megerősítés végül is erről szól az egész egyházi év, hogy újra jönnek az események, az ünnepek, újra átéljük, újra örvendezünk minden évben, és mindenkor, amikor megterítjük az urasztalát, akkor találkozunk azzal az üzenettel, hogy igen, ilyen voltam, Uram, nem érdemeltem meg, mégis a tied vagyok a te döntésed szerint, és hogy erőt ad nekünk abban, hogy ezt tudjuk folytatni. Szóval a feladat az, hogy hitre és engedelmességre hívjunk fel. Hát a hit az talán még jól is hangzik, az engedelmesség nem hangzik jól ebben a mai világban. Ma mindenki azt gondolja, hogy majd ő maga megmondja, hogy mit kell hinni, maga elképzeli, hogy hogyan lesz, mert hogy nekünk jogunk van ahhoz, hogy önmagunkat így kiépítsük. Persze ez egy kicsit csalóka, mert általában nem, a legtöbb esetben nem önmagunkat építjük fel, hanem csatlakozunk valamelyik irányzathoz, ami éppen felkapott, ami éppen trendi vagy haladó, és akkor azt hiszük, hogy ezek vagyunk mi, vagy egy, hát néha egy szubkultúrához, és akkor annak a gondolatait visszük tovább, de az evangélium nem erről szól. Arról szól, hogy akik hitre jutottak, engedelmesek. Istennek engedelmesek. Azok nem azt mondják, hogy a Bibliát kell megváltoztatni, meg a tanítást kell megváltoztatni, amit felismertünk, azok azt meg, hogy nekünk kell megváltozni. Az engedelmesség az én életem megváltozását jelenti. Az engedelmesség azt jelenti, hogy az én életemnek kell alakulnia. És erre hívunk mást is, hogy Istennek engedelmeskedjen. Hogy velünk együtt Istennek engedelmeskedjen. Nem azért jött Krisztus a világba, hogy megítélje, elítélje a világot, hanem azért jött, hogy a bűnbocsánatot hirdesse. Milyen könnyű ítélkezni a világ felett, de nem ez a feladatunk. A feladatunk az, hogy mi engedelmeskedjünk az Úrnak, keressük az ő akaratát, igyekezzünk a magunk életét ehhez igazítani, és másokat is hívjunk ebbe az Istennel való közösségbe, az Istennek való engedelmességbe. Én tudom, hogy ez nem egyszerű, és azt is tudom, hogy mi magunk sem tudunk mindig engedelmesek lenni. Mi magunk is megbotlunk, elesünk, és akkor, amikor Isten elé megyünk, akkor nagyon is látjuk az ige tükrében, hogy hát nem vagyunk tökéletesek. De Isten pontosan tudja, hogy milyenek vagyunk. Testvérek! Még az apostolok se voltak tökéletesek. Hát lehet, hogy most leromboltam egy illúziót, de még ők se voltak tökéletesek. Senki Jézuson kívül nem volt tökéletes. Mit mondjak? Még Pál apostol se volt tökéletes. Nem azért nem volt tökéletes csupán, mert a megtérése előtt nem az Úr szolgája volt, hanem az ellensége volt, hanem utána sem lett tökéletes. Mert hogy mi mind emberek vagyunk. Emberek vagyunk, mégis Isten kiválasztott bennünket, hogy az övéi legyünk, Jézus Krisztus által elhívottak. Ezeknek nevezi a római gyülekezetet is, azt mondja, az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus elhívottai. Tartoznak a római gyülekezetnek az akkori tagjai. Ez az engedelmesség kérdés arra vonatkozik, hogy a hívőknek az a feladatuk, hogy az életüket, a gondolkodásukat azt a Krisztus akaratához és az Isten kijelentéséhez igazítsák. Ahhoz tartsák magukat, amit az Úr Jézusban kaptak, amit Isten útmutatóul adott az ő számukra. Azok közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus elhívottai. Szabad nekünk úgy olvasni a Bibliát, hogy ezt most magunkra értjük. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, hát akkor mondjuk azt, hogy mindazoknak, akik Csillaghegyen vagytok, hiszen minden népnek és minden kornak szól ez a levél, ami eredetileg ugye egy római gyülekezetnek íródott. Nagyon tartalmas levél egyébként. Nagyon tartalmas a római levél. Nem egy olyan hétköznapi, hanem egy sokkal inkább egy nagy teológiai üzenetet is megfogalmazó levél, majd látni fogjuk, ha még nem találkoztunk vele akkor is, és ezt azoknak írja, akik Isten gyermekei, és ez így nekünk is szól. Lehet, hogy nem pont ugyanazok a problémáink, ugyanaz a helyzetünk, mint amit a római gyülekezet átélt, mégis mi is Krisztus követői vagyunk, mi is hozzátartozunk, mi is az ő népének a tagjai vagyunk, úgyhogy nekünk is útmutatásul szolgál. Krisztus elhívottai. Úgy tekint a gyülekezetre, mint akiket Jézus elhívott. Elhívott arra, hogy kövessék őt, arra, hogy őt dicsőítsék, arra, hogy maguk felett Úrnak ismerjék el. Isten szeretteinek nevezi őket, elhívott szentjeinek. Szerettek és elhívott szentek. Titeket szeret az Isten, testvérek. Ti vagytok Isten szerettei. Miért szeret? Mert az övéi vagytok, azért szeret. Szeretném azt mondani, hogy azért, mert olyan jók voltatok, azt nem tudom. Engem biztos, hogy nem azért szeret, mert olyan jól csináltam a dolgaimat. Hanem azért szeret, mert az övé vagyok. Mert atyámmá lett Jézus Krisztusban, azért szeret. Fontosak vagyunk számára. Biztos, hogy szeret bennünket az Isten? Hát, ha az Úr Jézust elküldte értünk, és az Úr Jézus önmagát adta értünk, és helyettünk a mi bűneinkért hajlandó volt meghalni, van ennél nagyobb szeretet? Jézus mondja, hogy nincsen annál nagyobb szeretet, ha valaki az életét adja a barátaiért. Jézus az életét adta, értetek? Az életét adta, értem. Elhívott szentek. Hát, nem tudom, hogyha, ugye mi nem vagyunk katolikusok, nem is leszünk, mármint katolikusok vagyunk, de római katolikusok nem. Szóval ott ugye vannak szentek, és őket tanítgatják a gyerekeknek is, miért nem nagyon, egyáltalán nem. Szóval a szentek életét, és ott ugye a jó dolgokat kihozzák. Nyilván példaképnek szánják őket. Most hagyjuk a teológiai megítélést. Majd valamiben olyanok voltak, amivel példaképpen lehet odaállítani. Most gondoljunk bele, hogy ha a ti életetekről, meg az én életemről kellene segíteni, készítenének egy interjút. Ez, hogy te, mint szent, milyen voltál te, mint szent? És nem az a kérdés itt, hogy soroljuk fel a jó tulajdonságaink és dicsérjük meg magunkat, hanem az összes tulajdonságunkat rakjuk össze. Az életünk összes dolgát, az összes szavunkat, az összes gondolatunkat, az összes törekvésünket. Hát milyen szentek lennénk? Csak kérdezem. Én mondjuk nem próbálkoznék egy ilyennel. De mondom, mindenki eldönti, hogyan. Tehát én úgy látom, hogy az ember nem szent, ahogy tökéletes lenne. Lehet, hogy az nagyon jó. Istennek adjunk hálát, hogyha vannak jó tulajdonságok, amiket tudunk használni egymás javára. Az nagyon jó. Az nagyon jó dolog. És ezt jó oda-vissza, és jó, hogyha egy közösségben, ugye itt ezt részben lelki ajándékoknak is nevezik, hogyha ezt a közösségnek a javára tudjuk használni. Itt igazából akkor, amikor szentekről van szó, ugye azt jelenti, abban az időben a szentek egy másik kategória volt, még nem a mai, vagy a mai gondolkodás szerinti szentek akkor még így nem léteztek, nem gondoltak erre, nem fogalmazták meg, azt jelentette, hogy az Istené, az Isten tulajdona, az hozzá tartozik. A szent, az az Isten tulajdona. A csillaghegyi gyülekezet szent, mert az Isten tulajdona. A gyülekezet is, minden is, mi magunk is az Isten tulajdonai vagyunk. Szóval ti, akik itt vagytok, elhívott szentek, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ez az a köszöntés, amivel köszönti a római gyülekezetet, és ezzel szoktuk köszönteni mi is a gyülekezetet vasárnaponként, illetve minden Isten tiszteleten. Kegyelem és békesség. Két olyan dolog, amelyet Isten hoz, és amelyekre nekünk szükségünk van. Ezt adja nekünk a kegyelem. A kegyelem a magunk életéről beszél. Arról beszél, hogy nincs érdemünk Isten előtt. Arról beszél, hogy ha a magunk érdemei szerint kellene Isten ítélő széke előtt megállni, mert egyszer meg kell mindenkinek, ezt nem lehet megúszni, akkor nem lenne esélyünk. Akkor semmi esélyünk nem lenne. De az Isten kegyelme az, hogy nekünk nem a magunk érdemei szerint van kapcsolatunk az Istennel, hanem a Krisztus érdeme szerint. A Krisztusnak az érdeme szerint van kapcsolatunk Istennel, és így tartozunk hozzá. Kegyelem. Olyan jó, hogyha újra át tudjuk élni ezt a kegyelmet. Mert hogy ott van azért mindig a kísértőnek a munkája az embernek az életében, hogy újra és újra, amikor szembe találkozunk a magunk valós helyzetével, a bűneinkkel, meg azzal, hogy mennyire nem vagyunk Istennek engedelmes emberek, és mennyire sokszor veszítjük ezt el, ezt a fonalat, és térünk le erről az ösvényről, és teszünk másképp, nemhogy dicsőítenénk az Urat, hanem szégyent hoznánk igazából a fejére, hogy akkor úgy érezhetjük, hogy akkor vége. Hát mégis. hát ki az, aki ezek után még mindig kitartana mellettem, amikor így szembefordultam az ő akaratával. A kegyelem arról szól, hogy újra átélem, Uram, lehet, hogy így volt, de te akkor is döntöttél felőlem. És ez erőt kell, hogy adjon arra, hogy újra és újra próbálkozzunk, hiszen tudjuk, hogy mi már Isten gyermekei vagyunk, mi már hozzá tartozunk, és békesség Istentől. Békességre van szüksége az embereknek, hát Pál ezt nem akárhonnan hozza, shalom, ugye a békesség a héberül, illetve hát a zsidók is így köszöntik egymást, békesség, mi is így köszöntjük egymást egyébként, áldás, békesség, ugye ez benne van, ez a békesség, hogy az embernek szüksége van a békességre. Több békesség, itt három békességet szeretnék említeni, az egyik békesség a békesség Istennel. Ugye békesség Istennel, jól mondja, van ennek a köszöntésnek egy erdélyi változata, ha jól tudom, így hangzik, békesség Istentől. Ugye a békesség az, az, amire szükségünk van, de úgy nem jön magától. De az is egy fontos dolog, hogy Istennel legyen békességünk. Hogy állok elé? Uram, el vagyok veszve. Hogy állok elé? Uram, a magam erejéből nem megy. Hogy állok elé? Majd én megmondom, hogy mi legyen. Hogy állok elé? Hogy állok az Isten elé? Hogyan állok meg előtte? Hogy vele békességem legyen. Vádol engem? Ha vádol, akkor tegyük le a bűneinket és fogadjuk el a kegyelmet. Hogy állok Isten elé? De jó, hogyha a vele való kapcsolat az mindig valahol a békességre megy ki. Nem mindig magától értetődő, és nem is kell megijedni tőle, hogyha nem mindig ilyen a békesség. Hogyha végigolvassuk a zsoltárokat, mint imádságokat, akkor látjuk, hogy hú, ott aztán vannak emberek, akiknek semmi békessége nincsen, mert Istennel valahogy nem jönnek ki ebben a békességben. Hát ugye a zsoltárok egy része arról szól, Uram, hát mi ez? Hát nézd meg, ezek gonoszok, hát ezek istentelenek, milyen jól megy a soruk. Én meg hiszek benned. És engem meg ilyen csapásokkal sújt ez a világ, ez az élet. És akkor ugye ott van a vita Istennel. De végül a lényeg az, hogy meg kell nyugodjon a mi szívünk. Békességre kell, újra és újra békességre kell jutni Istennel. Ezt a békességet az Úr Jézus által hozta el a mi Atyán küldte el nekünk a békességet, hogy vele békességben éljünk. Megbékéltet a kereszt, ugye énekeljük. A kereszt az Istennel békéltet meg. Mert mi alapvetően nem vagyunk Istennel békességben. Tehát az ember olyannak születik, aki nincs Istennel békességben. Ezért volt szükség a keresztre, hogy megbékéltessen bennünket. És hogyha megbékéltetett, a másik oldalról is érezzük a kegyelmet, Istennek a szeretetét, akkor ez formál, újra alakít, újra helyre tesz bennünket az Istennel való kapcsolatban. Összeomlani előtte, sírni előtte szabad. Szabad dicsőíteni, szabad hozzámenni. Békesség először Istennel. Ez is Istentől jön. Azt mondja, hogy békesség Istentől, ez is Istentől jön. A másik a belső békesség. Valószínűleg összefügg az elsővel, ez a belső békesség, amiből mindig olyan könnyen kiesünk. Legalábbis én. Ez a békesség felzaklat valami, mondta is valaki, hogy este már ne nézd meg az e-maileket, meg a híreket, mert abból csak baj lesz. Mert az ember elkezd gondolkodni, akkor már nem, nehéz ezt, nehéz olyankor, lehet, hogy másoknak egyszerűbb, de nem biztos, hogy a legszerencsésebb, hogyha ebbe így megyünk bele. Könnyű kiesni a békességből. Aki ügyes, az tudja, hová kell ütni, szúrni, vágni szavakkal is, és az nagyon rosszul tud esni. Az nagyon fel tud bennünket zaklatni. És ez a békesség, a belső békesség, ez is Istentől jöhet. És hát, hogyha most a mostani napot, világot látjuk, itt akkora a zaj, és akkora a békétlenség, hogy nagyon nehéz békességre lelni. De Istentől van békesség. Mindenféle dolgok, nem is akarok erre kitérni, mindenki tudja, miről beszélek, és hogy Istenhez kell mennünk, hogyha békességre akarunk lelni. Istennél van békesség. És ne felejtsük el, hogy ez a békesség Istentől egyszerre nem csak magunkra, nem csak az emberekkel való kapcsolatunkra vonatkozik, meg a szeretteinkkel való kapcsolatunkra, hanem ez vonatkozik erre a világra is. Mert hogyha itt nincsen béke, nincsen békesség, akkor sokkal nehezebb. És hogy mi minden vasárnap imádkozunk azért, hogy legyen béke, és hogy legyen békesség emberek, nemzetek között, olyan jó lenne, hogyha ez erősödne. Mert a az is Istentől van, hozzá megyünk, máshová nem tudunk menni, imádkozunk, hogy ne legyen háború, hogy minden ez a békesség ez érjen véget. Sőt, hát imádkozzunk, hogy ebben az országban is legyen békesség, hogy a felkorbácsolt indulatok, azok visszaterelődjenek a normális mederbe. Testvérek, ahol nincs békesség, az nem Istentől van. Aki nem akar békességet, az nem Istentől jött. Nem lehet másképp. A békesség Istentől van. Nekünk ehhez kell ragaszkodnunk. Lehet, hogy ez a küldetésünk ezekben a napokban, hogy ezt a békességet keressük, és ebben a békességben maradjunk meg mi magunk. Ebben a békességben, amit Jézus Krisztus által kaptunk. Gyönyörű kívánság, jusson mindig eszünkbe, vagy gyönyörű ajánlat, amikor jövünk az Isten tiszteletre. Már ezért érdemes eljönni, nem? Hogy azt halljuk, hogy kegyelem néktek, meg békesség néktek Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára és az ő igéjére. A 312. dicséretnek itt is, mint a legelső éneknél két verset énekeljünk. 312. dicséret, Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Csendesedjünk el, és vigyük egy perces csendes imádságban hálaadásunkat, kérésünket az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és felállva együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan jó újra és újra hallani, amikor azt mondod, hogy te kiválasztottál bennünket az üdvösségre. Jó hallani, amikor azt mondod, hogy szentek vagyunk, neked kiválasztottak, neked elkülönített emberek, olyanok, akikre különös szeretettel tudtál tekinteni. Köszönjük neked, hogy ha végig tekintünk az életünkön, látjuk a te áldásaidat, és látjuk azt, hogy milyen sokszor, amikor mélységekben voltunk, amikor nehezen hordoztuk az életnek a terheit, amikor az emberi kapcsolataink válságba kerültek, és szenvedtünk ez alatt, te nem hagytál magunkra minket, Urunk. Olyan jó, hogy most is így jöhetünk hozzád, ezzel a hittel, ezzel a reménységgel, hogy a tiéd vagyunk, és minden, ami nekünk fontos, neked is fontos, mert hozzád tartozunk, mert arra hívtál el bennünket, hogy a tiéd legyünk. Urunk, formálj bennünket, hogy engedelmesebb életet éljünk neked. Formálj bennünket, hogy mindaz, ami neked fontos, az legyen először fontos nekünk is, a veled való kapcsolatban is, és az egymással való kapcsolatban. Formálj úgy bennünket, Urunk Istenünk, hogy az evangélium az életünkben valóságosan is jelen tudjon lenni. Urunk, olyan jó lenne úgy gondolni magunkra, mint akik bátrak a hitben és élen járnak, de sokszor úgy látjuk magunkat, mint akik botladoznak, elesnek, nehézkesek, tétovák. Köszönjük, hogy te így is szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy így is a tiéd vagyunk. És köszönjük, hogy a te szereteted ugyanúgy kiárad az életünkre. Kérünk téged, hogy ez a szeretet, ez a kegyelem áradjon ki szeretteinkre. Azokra, akik körülöttünk vannak. Azok, akik olyan fontosak számunkra, akik emberileg közel állnak hozzánk, akár rokonok, akár barátok. Olyan jó lenne őket is, Urunk, akik még nincsenek melletted, ott tudni a veled való szeretetben és a veled való közösségben. Hadd hordozzuk őket meg nem szűnő imádságban, Urunk, hogy megismerjenek téged, hogy a te szeretetednek ne tudjanak többet ellenállni, és hogy ne a kifogásokat keressék, meg mi se, hanem téged tiszteljenek, kövessenek és imádjanak. Urunk, végezd el szent lelked által bennünk és bennük ezt a munkát. Köszönjük neked, hogy eléd jöhetünk, hálát adhatunk, és köszönjük neked, hogy könyöröghetünk is. Urunk, olyan sok minden van, amit eléd kellene hoznunk, tőled kellene kérnünk. Hisszük, hogy számodra fontosak a mi kéréseink és a mi imádságaink. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, azokért, akik ebben az időszakban vannak nehéz helyzetben, akár kétségek között, akár a kapcsolatokban válságban, akár a családban nehézségekben terhet hordozva, akár személyes vagy egzisztenciális küzdelmekben. Így imádkozunk, Urunk Istenünk, a betegeinkért. Kérünk téged, hogy te állj melléjük, hallgass meg az imádságukat, és segíts bennünket értük is imádkozni. Segíts, hogy meggyógyuljanak, és imádkozunk azokért, akiknek el kell hordoznia a betegséget, és te adj nekik erőt, mennyei édesatyánk. Így kérünk téged mindazokért, akik hozzád jönnek, és az életüknek a különböző helyzeteibe várják, remélik a te kegyelmes szeretetedet és bátorításodat. És imádkozunk, Urunk, a te országodért. Imádkozunk azért, hogy terjedjen. Imádkozunk azért, hogy egyre többen lehessenek benne a te országodba, ebbe a mennyei országba egyre többen tartozzanak már most is. Hadd legyen olyan, ami bizonyságtételünk, akár ha botladozó is, akár ha nehézkes is, ha tétova is. Hadd legyen olyan, amely a Szentlélek által mégis áldássá lesz mások számára. Urunk, így kérünk a te országodért és a te országod terjedéséért és növekedéséért. És így imádkozunk, Urunk, a mi földi országunkért is. Nem titkolva és látva, hogy ez a mai nap is a választásoknak a napja, egy olyan nap, ami elénk hozza a saját országunknak a helyzetét, sorsát, jövőjét, mindennapjait. Kérünk téged, hogy légy kegyelmes a mi magyar hazánkhoz. Imádkozunk, hogy kegyelmedet áraszt ki a mindennapokban, és teremts békességet, simítsd el a emberi dolgokat, és a te kegyelmeddel védj körül bennünket. Így imádkozunk nem csak a mostani országaért, hanem imádkozunk egész nemzetünkért, azokért a magyarokért, akik még magyarul beszélnek, akik magyarul éreznek, talán sokan magyarul imádkoznak, azokért, akik ha gondolnak, akkor ezt a magyar hazát látják maguk előtt. Urunk, te tartsd meg őket. Tartsd meg a mi nemzetünket ebben a forrongó világban és háborúságok között. Mindenütt, bárhol élünk ezen a földön. És Urunk, így imádkozunk a békéért, a külső békéért is, hogy a háborúk véget érjenek. Különösen is könyörgünk újra és újra, hogy a szomszédországban dúló háborúnak legyen végre vége. És engedd meg, Urunk, hogy ezek közül imádkozzunk külön is kárpátaljai magyarokért, bárhol legyenek a világon, hogy ez a béke őket is hadd segítse, hadd változtasson az életükön. Urunk, tarts meg bennünket a te dicsőségedre, őrizd meg a te országodat, és őrizd meg a mi országunkat a te kegyelmedből. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is könyörögjünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, a templomban a persejbe tett adományokat, egyház fenntartói hozzájárulást, Isten dicsőségére kapott adományokat, és azokat is, amiket akik a közvetítést nézik, illetve újra nézik az Isten tiszteleteinket átutalással adakoztak. Nekik is köszönjük ezt. A záró énekünk a 827. dicséret. A dallama nagyon ismert, ugye a régi énekeskönyv 312. éneke, Várj ember szíve készen, ez a dallam. A szöveg azonban más. A békességről szól, amire azt gondolom mindannyiunknak most is mindig is szüksége van. Így kezdődik, mind a négy versével énekeljük. Szentlélek, égi lángja, békesség lelke vagy.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.